Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója, országgyűlési választási listavezetője. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Köszönöm a meghívást, és mindenkinek jó napot kívánok!
Mi az MKKP szerint az ország előtt álló legfontosabb politikai kérdés erre a választásra? Hogy látják?
A legeslegfontosabb
politikai kérdés. Több legfontosabb nem lehet, csak egy.
Egy legfontosabb lehet. Ha egy kérdést meg kell jelölni, akkor az szerintem a kormányváltás, illetve az, hogy ezt a kormányváltást hogy képzeljük el, és miként.
Hogy képzelik el a kormányváltást, és miként képzelik?
Szerintünk a NER-nek van több olyan lába, amin ugye most áll a rendszer. Ilyen egyrészt ugye a lopás, amit sikerült profizálni, intézményesíteni, még a 2010-es évekhez képest is, hisz pedig az sem volt egy tiszta helyzet. Van egy másik lába, ez a gyűlölet, illetve ugye ez a bűnbakkeresés. Ez abból következik, hogy egy párt alapvetően ugye megméri a közvéleményt, kiválasztja az 50 pluszos ügyeket. Ott ígér valami nagyot. Ugye a Fidesznél is megvolt ez, meg van most a Tiszánál is, nyilván a populista pártok így működnek. És amikor megígér valamit, ezt ugye jobb lenne megcsinálni. Csak ugye ezeket a dolgokat nem tudják véghez vinni. Most már a negyedik éve az a minimumot sem, amit kijelölnek. A repülőrajt, magasabb GDP növekedés, már ez sem megy. És itt nyilván bűnbakot kell keresni. Ez ugye a kezdetek kezdetén voltak a menekültek, utána jöttek a melegek, utána jöttek az ukránok, és akkor most már ugye néha olyan mélységekbe megyünk le, hogy már a Tisza párt miatt nem történnek meg dolgok 2022-ben, ami ugye lehetetlen, hiszen a Tisza párt a mostani formájában nem létezett. Tehát én a lopást, a gyűlöletet, illetve a jogfosztást jelölném meg a három olyan alapkőként, amivel kezdenie kell valamit egy új kormánynak.
Biztonsági kockázattal kellene valamit kezdeni egy új kormánynak egyáltalán?
Melyik titkosszolgálati biztonság vagy?
Például, hogy háború van a szomszédunkban.
Hát természetesen ez egy komoly külpolitikai ügy, ahol nem ártana a mindkét háborúban részt vett féltől tartani is egy távolságot, meg azért beszélni is velük, ez ugye esetünkben abszolút felborult. Tehát itt olyan orosz barát kormányunk van, most már azért nem kevés ideje, és most már azért ez bizonyítást is nyert, nem csak Facebook fotókból tudjuk, hogy Szijjártó Péter kedvenc futóhelye az a Kreml mellett van, hanem tudjuk azt is, hogy itt bizony a Lavrovval, az orosz külügyminiszterrel, Szijjártó Péter egy harmadik ország választási kampányát szervezi. Mintha nem tudom, mint mikor én önkéntesként Újpesten szerveztem mondjuk vala egy klubot a 13. kerületbe, tehát teljesen szürreális. Ez eközben az ukránokkal, ahol is, akit megtámadott ország, rengeteg fegyverük lesz, haditapasztalatuk, és már eddig se volt jó a kapcsolat, folyamatosan provokáljuk őket. Tehát ez egy teljesen megborult külpolitika, amiben se kiegyensúlyozottság nincsen, se ráció. Úgyhogy ha biztonság kérdés, akkor ez az egyik. És igen, tehát a külügyminiszternek, a magyar külügyminiszternek nagyon kéne vigyázni arra, hogy ne tudják lehallgatni. Tehát mondjuk a 10 milliós kaják, amik ott a repülőgépen elfogyasztásra kerülnek, helyette lehet, hogy kéne még 3 SIM-kártya, meg 4 rúttól telefon. Úgyhogy vannak biztonsági problémák, természetesen ez egy ilyen szempontból egy háborús szomszéddal ez egy nagyon nehéz, háborúban álló szomszéddal nagyon nehéz helyzet, de hogy ezt ennél kiegyensúlyozottabban is meg lehetne oldani, és valamivel emberbarátabb és humánusabb módon, az is biztos.
Mi az álláspontjuk az ukrajnai háború ügyében?
Ukrajna ügyében mi az álláspontunk? Hát mi ott segítenénk nekik, ahol tudunk, nyilván a fegyveres beavatkozás ez egy másik tészta, hiszen az NATO hatáskör, de egyébként az, hogy engedjünk át fegyvereket az országon, az, hogy ugye a magyar kormány eddig is például benzint lökött vissza Ukrajnába, egyébek, ezzel szerintem semmi gond nincs. A menekültellátásban ugye mi voltunk az első 2022-ben, akik beleálltunk, mikor a magyar kormány még azt se tudta mi merre. A nyugati hábsátort sokan emlékezhetnek rá, ez ugye pont kampányidőszakban volt, és hát félrerakva a politikai érdekeket, ott 50-100 millió forintból folyamatosan láttuk el őket étellel, itallal, lakhatással, egyébekkel. Én Ukrajnával egy teljesen más álláspontot vennék fel. Nem fenyegeti az országot az a veszély, hogy én fogom vezetni a 26 májusától. Viszont az biztos, hogyha a parlamentbe bekerülünk, és lesz hangunk, akkor ebbe az irányba tudjuk remélem lökni a folyamatokat. Az azért nem jó, hogy alapvetően a választási kampány témája az, hogy kisegítene kevesebbet az ukrán népnek. Mindamellett, hogy értem a Tiszának a politikai indokait, a Fidesznek a teljesen antihumánus indokai sokkal kevésbé értem, nem normális helyzet az, hogy egy szomszédos, velünk egyébként nem rossz kapcsolatot ápoló még a múltban, lévő országgal folyamatosan konfrontálódunk, és azon megy a verseny, hogy ki segítene kevesebbet, mert ez így nem oké.
Ha bekerülnek a parlamentbe és lesz hangjuk, akkor a magyar energiabiztonság érdekében milyen elképzelés mellett érvelnének? Hogy csináljuk?
Szerintem hosszú távban lehet energiafüggetlenségbe gondolkozni, ez jól látszik. Tehát most a MOL-nak ugye a felrobbant 100 hónapot a JV3-as finomítója is jól mutatja, hogy egy közepesen nagy probléma is az országban okozhat, ha még nem is ellátási problémákat, de komoly logisztikai problémákat a MOL-nak. Tehát, és ugye tudjuk, hogy ezek a finomítók egyébként erre az Urál típusú kőolajra vannak ráállva. Ezzel együtt beszéltünk szakikkal, akik ugye vannak ezek az Arab, Adria, egyéb olajtípusok, amire ugye van az országban egyébként vezeték, tehát ezekkel egyébként lehetne, ha nem is kísérletezni, mert ugye már kísérleteztek is működik, meg kellene vizsgálni, kellene erre mérés, kutatás, hogy ezekkel a más típusú olajokkal egyébként hogy tud, milyen hatásfokon tud dolgozni az erőmű. Ezt ugye nem látjuk ezen a ponton, de nyilvánvalóan, tehát Oroszország nem egy biztonságos ország, tehát az embereket börtönbe viszik, az újságírók meghalnak, katonákat küldenek más országokba, tehát tényleg háborút indítanak, nem csak mondjuk rájuk, és ez az állapot azért a 2010-es évek óta tehát ez fennmaradt, ugye a Krimmel kezdődve, és egyéb országokat megtámadva. Szóval Oroszországra alapozni energiabiztonságot szerintem nem lehet hosszú távon.
A rezsicsökkentés jelenlegi rendszerét fenntartanák? Népszerű intézkedés sorozat?
Ebben a formákban nem. Népszerűtlenségi versenyben szerintem nyerjük az idei választást is, hiszen az adóemelés, az azonos neműek házassága, a vízvisszatartás, egyebek, ez mind-mind lemondással jár. És azért némi nyüggel, ugye a hosszú távú siker érdekében. Úgyhogy igen, tehát a rezsicsökkentést ebben a formában így nem tartaná meg a kutyapárt, mi mást szeretnénk, máshogy szeretnénk a rezsin spórolni. Ugye az energiapolitikánk egyrészt részét képezik azok a pályázatok, amik itthon vagy kinyílnak, vagy nem, most is éppen egy szigetelési pályázat. Ezek így például Pest megyében, Budapesten nagyon hamar elfogynak, ez azért egy közismert tény, Ginop, Vekobban, vidéken azért ez sokkal tovább van nyitva, egyszerűen azért, mert kevesebb felhasználó vesz igénybe. Tehát alapvetően igen, szigetelési, naperőműves pályázatok, ilyesmikben gondolkoznánk, illetve a mérőműszerek nagyon sok helyen hiányoznak.
Csak tehát hogy túljak még egyet a népszerűtlenségi versenyen, kifizettetnék mindenkivel az elfogyasztott energia árát?
Most mire gondolunk? Vízre, gázra.
Víz, ezt mondja, megisszuk. Tehát, hogy van egy korszerűtlen házam,
rendszert,
és nincs, nem tudok.
Ami így tudok. Megvan csontosodva, ilyen rendszert egyik napról a másikra nem lehet lebontani. Tehát nyilván az, hogy kinek milyen áron adjuk az energiát, hogy megmaradjon az ipari, azt hiszem, hogy áramban még mindig háromszoros ár van, ahol 15-szörös. Ezt egyik napról a másikra szerintem eltörölni nem lehet, de szintén tehát azért 4 év, az sok idő. És az ilyen megoldásokon, mondom, a mérőműszerek továbbra is hiányoznak a legtöbb vidéki házból, legtöbb vidéki utcából, az, hogy lássuk, hogy összfogyasztásba hogy állunk. Mondok egy másik példát, elmű hozzájárulást napelemhez. Én nekem még nagyon régen, míg a piacon dolgoztam, volt egy elképzelésem, hogy legyen naperemünk, akkor még lett volna rá pénzünk, és elindítottam a folyamatot. 6 éve nem jön meg az elműtől a hozzájárulás, hogy bővíthessük, hiszen az a hely, ahol én lakok, az agglomerációba telített. Egyszerűen a vezetékrendszer már nem bírja el. Ilyenkor gondolom azt, hogy meg kéne fordítani a gondolkodást, és lehet, hogyha picit kevesebbet spórolnánk most a rezsin, hosszú távon az épület energetikai felújításokkal tudnánk nyerni. De hát ez már szinte közhely. Igen, tehát mi egy irányba mennénk kell, szemben más pártunkkal.
Paks 2-t befejeznék?
Paks 2-nél van egy nagyon jó elképzelése a pártnak, amit jogászokkal is vizsgáltunk, ez Paks átnevezése más városra, hiszen akkor az összes lekötött szerződés az érvényét vesztené.
De ugye ezt nem gondoljuk komolyan, tehát nem vesztené.
Ebben a mostani rendszerben ilyen gazdasági körülmények között Paksot lekapcsolni nem lehet ebben a formában, és Paksnak azt hiszem a futamideje, vagy hogy szokták ezt szakmailag mondani, az Ági most, ha itt lenne dr. Neulinger Ágnes, akkor kijavítana, de nyilván Paks egy se üzemelhet a végtelenségig, tehát valamit Paks 2-vel kezdeni kell, mert jelenleg nem tudnánk magunkat ellátni árammal.
Befejezzünk, vagy ne fejezzük be? Mit gondolnak?
Ebben nem volt a programunkban egy egyértelmű álláspont, ugye mi egy 100 oldalas progit hoztunk ki, ez egy vitaanyag volt, és ezt szűkítettük le utána kisebb ügyekre. Paksnál, amit mindenképpen meg kellene oldani, minél hamarabb, ez a víznek a felmelegedése. Ez most már több éves tendencia, hogy ott a Duna 30 fok felett is tud néha tetőzni, ami az állatvilág és az ökológia szempontjából borzasztó hír. Tehát, hogy ugye ez a víz folyik lefele, megy le Dunaföldvár irányába. Ezzel mindenképp minél hamarabb kell valamit kezdeni.
Hol képzelik el Magyarország helyét az Európai Unióban? Tagok vagyunk, de bejebb menjünk, vagy kijebb jöjjünk belőle?
Bejebb menjünk, én abszolút. Tehát az, ahova most sodródtunk, az szerintem senkinek sem jó.
Bejebb menés az konkrétan mit jelent?
Kicsi bejebb menés.
Szuverenitásból még adjunk föl, legyen közös pénzünk.
Hát például mi ugye európártiak vagyunk abszolút, tehát mi eurót használnánk. Hát szerintem adott egyébként, ugye a Schengeni övezet megvan, végre lebontottuk a határokat, hosszú évek alapján megszűntek, végre szabad munkaerő áramlás van, és hogyha picit feljebb lehetne tolni az itthoni gazdaságot, akkor még talán haza is jönnének azok, akik külföldre mennek dolgozni, meg a picit több szabadságjoguk lenne. Alapvetően beljebb, több Európa kell. Én is alapvetően szerintem jó, ha egyensúlyozunk, szuverenitás és Európa pártiság között, de ahol most tartunk, ehhez képest kijebb menni, azt szerintem egyet jelent a kilépéssel, úgyhogy ilyesmit semmiképp nem javasolnék. Szerintem a közös pénz nem, és a jó európai kapcsolatok fontosak, és azon belül is lehet vitatkozni. Ezt látjuk azért, hogy más országok is tudnak szembe menni az EU fősodrával, mégse kerülnek olyan helyzetbe, hogy a nem tudom, orosz érdekből vétózgat a miniszterelnök hobbiból.
Hogy hoznák vissza, vagy haza Magyarországra az Európai Uniós transfereket? Kurucos megoldással, keményen, valami engedménnyel.
950.
Számtalan módszer van erre, nem mindenkinek sikerül. Hogy csinálnák, ha beleszólásuk volna?
Szerintem a lengyel példát azt most azért lehet látni.
Hogy négyszer akkorák, mint mi.
Fél siker. Most a példát mondom, hogy ott is volt ilyen eszköz az EU-nak, és ott is fél sikerig jutottak el, és nagyjából a jobbos köztársasági elnök választásnál ez leg is állt ez a folyamat. Ilyen szempontból mi azért állunk jól, vagy nem tudom, egy mi általunk segített kormány azért állna jól, mert jelenleg a pártunkat is pont olyan átláthatóvá tettük, mint amit várnánk egy önkormányzattól vagy egy államtól. Ugye az EU-nak bíróságok függetlenségére, médiatörvényre, korrupcióra külön-külön javaslatai voltak, ezeket végre lehetne hajtani. Tehát, hogy azért azt látni kell, hogy mit is csináltak? Szuverenitásvédelmi hivatalt? No, talán úgy hívják. Tehát, hogy ennél azért vannak jobb módszerek arra, hogy ezeket a pénzeket haza lehessen hozni. Vannak ennek jogi, meg nyilván vannak ennek szimbolikus lépései is. Például az Európai Ügyészséghez való csatlakozás az szintén egy közös pont nekünk is a Tiszával, amivel nem, szerintem ennek nincs valódi akadálya. Mondom, ugyanígy az összes átláthatósági paraméternek, amit az kormánynak szabnak, annak most jelenleg a pártunk megfelel. Ez ugye a pártoknál nem ilyen szigorú, de Európában se fog senki se olyan pártot találni, ahol a pártigazgató szerződése, vagy Kovács Gergely 6 évvel ezelőtti szerződése ott van az interneten feltöltve, mire bruttó 290 ezer, stb. Tehát átláthatóságban szerintem verhetetlenek vagyunk, úgyhogy nem okozna problémát.
Hol látja Magyarország helyét a nemzetközi közösségben most? Meg hova most kéne jutnia? Ez szerződésektől függ, hogy NATO tagok vagyunk-e? Vagy mi mutatja meg, hogy most hol
nem
vagyunk?
Nem tudtam, hogy ilyen elemzős képest lesz. Nem vagyok politikai elemző.
Hát ez egy olyan politikusnak, akinek lesz beleszólása az ország dolgaiba, kell, hogy legyen erről valamilyen elképzelése.
Sokan szokták ezt mondani, hogy Orbán Viktor milyen felülreprezentált a méretünkhöz, mondjuk a Giorgia Melonihoz nézzük a nemzetközi sajtóba, de ez ugye, tehát hogy nem mindig pluszos. Én azért jobban örülnék egy olyan miniszterelnöknek, aki nem csinál olyan dolgokat, ami miatt hetente a nemzetközi sajtóban szerepel. Tehát egy csendesebb miniszterelnöknek, aki kiállhat a nemzeti érdekért, ez nem erről szól, de a direkt provokáció, meg hírgenerálás, ugye, amiről az elején beszéltünk, ez amikor itthon nem mennek jól a dolgok, akkor el kell foglalni, ha már szóba jött, akkor Augsburgot. Ugye ez a honfoglaláskor is gyakorlatilag erről szólt, elfogyott a étel-ital, menni kellett tovább hódítani. Szerintem ez nem egy jó logika egy olyan országnak, ami azért életmódjában, az értékeiben, statisztikáiban továbbra is elmarad az EU átlagtól. Szerintem az EU átlagot sikerül megközelíteni, akkor utána lehetnek világuralmi törekvések, de ez nem a következő 20 évben lesz.
Legyünk egy kicsit szerényebbek, vagy önök azt szeretnék, hogyha egy kicsit szerényebbek?
Én szerintem ez nem szerénység. Én szerintem, tehát Tehát a szerénység az megint valami. Szerintem lehet ezt neutrálisabban csinálni, úgyhogy nem bántunk meg direkt embereket, és nem provokálunk. És közben kiállunk az igazunkért. Szerintem ezt a kutyapárton nagyon sokszor bizonyítottuk, akár Ferencvárosban, akár a 12. kerületben, akár országos akciókkal, akár az Illiberál Pride-dal, amit ugye tavaly tartottunk, hogy itt bizony provokáció nélkül is lehet, meg lehet mutatni az embernek, hogy milyen értékei vannak, fel lehet hívni a figyelmet itthoni vagy akár nemzetközi problémákra, és nem kell a világ vezető államai közül, nem tudom, hárommal, ami éppen nem Kína vagy az USA, folyamatosan összerúgni a port.
De például egy Pride megszervezésében való részvétel, amikor azt a fennálló törvény tiltja, az nem maga egy provokáció, az egy eszköz. A provokáció lehet egy politikai eszköz.
Eszköz, ahol, tehát hogy, na, de hogy valamiért van. Tehát én ezt a szintén a hagyományos pártoknál, most nézzem végig a politikai palettán, mindenki valami ellen indul. A Fidesz, nem tudom, a Tisza ellen, mert Brüsszel ellen indulunk. A Tisza, nyilván O1G, Orbán Viktor ellen. A DK felváltva indul, nem tudom, a Orbán ellen, a Tisza ellen, aztán indulnak a határon túli magyarok ellen, meg ellenük, tehát hogy ott még zavarosabb a helyzet. Mi hazánk, az teljesen egyértelmű, ott a kisebbségeknek a minél hamarabb és minél nagyobb elnyomása lenne a lényeg. Mi vagyunk az a párt, aki valamiért dolgozik. És az Illiberál Pride, ez nem arról szólt, hogy rohadjatok meg, hanem arról szólt, hogyha így folytatjuk, akkor minden szürke lesz, és ez milyen csodálatos. Tehát ez egy ironikus rendezvény volt egy másik üzenettel. Azért, tehát, hogy nem tudom, miket vártak oda az emberek, csipendél fiúkat, vagy nem tudom még mi a jobber ismeret arról, hogy milyen egy Pride. Amikor mi ezt megszerveztük, akkor direkt túltoltuk azt az üzenetet, amit a kormány erőltet, és próbáltuk arra felhívni a figyelmet, hogyha mindig a hatalom lenyomja neki nem tetsző kisebbséget, meg egyéniségeket, akkor a végén mind szürkék leszünk. És hát ez minden hatalomra igaz.
Van már jogalkotási tervük arra az esetre, ha bekerülnek a parlamentbe, és lesz törvénykezdeményezési joguk, hogy mi lesz az első, amire azt mondják, hogy ezt meg kell csinálni, mint törvény? Hát,
amire konkrétumunk van, szerintem is a nulladik lépésben meg kell csinálni, ez a lopásgátlás. Tehát itt a Gergő már 2022-ben szakjogászokkal összehozott nagyon jó programot a közbeszerzési rendszer újragondolására. Ugyanis sokan leszólják, véleményvezérek, kommentelők, egyebek, hogy jaj, aki szerint ez a legnagyobb probléma az országban, az nem érti az ország bajait. De igen. A közbeszerzéseken nőtt fel Tiborcz István, Mészáros Lőrinc, hogy most nagyobb neveket nem mondjak, a 2000-es évek közepén, ugye ez a meghívásos közbeszerzés, KBT 115, nem hirdettem meg 300 millió forint alatt, hanem három haveromnak küldök meghívót, akik lebindzsizik egymás között, hogy ki mennyit kasszál és hogyan. Ez a mai napig benne van a törvényben. Ezzel a mai napig élnek, most már azért leginkább fideszes önkormányzatok, ellenzéki önkormányzatoknál nekem az a tapasztalatom, hogy ahol mi megjelenünk, ott ezek lecsökkennek a nullára. Ez megtörtént Újpesten, Újbudán, megtörtént Zuglóban is. És ez a meghívás az csak egy része, tehát emellett a keretközbeszerzések. Tehát hogy az Úristenben lehetne az a leggazdaságosabb megoldás, hogy az összes kórháza gyakorlatilag a B+-en takarítja és üzemelteti. Miért? Helyben nem lenne rá vállalkozó? Dehogy nem lenne. Hát mennyi nagy takarító céget ismerünk helyben is, ahol lakunk éppen is, akár Újpesten. Tehát itt a lopást a nulladik napon meg lehetne állítani. Az elszámoltatással szkeptikusabb vagyok, szerintem ez egy nagyon hosszú, nagyon következetes folyamat vége kell legyen, ahol már az elején egy jogalkotói szándékot meg kell ismertetni az emberek, hogy akkor most itt meddig jutunk el, és meddig nem, mert különben az emberek megint azt fogják látni, hogy 35 év után megint nincs elszámoltatás. Szóval a lopásgátlás a nulladik lépés, mert hogy ezt tényleg, ez kétharmad se kell, a legtöbb törvényt ezt így, ahogy van, át lehet írni, és meg lehet állítani a kisebb és a nagyobb lopásokat is. Mondok mást is, a DKÜ, Digitális Kormányzati Ügynökség, valahogy, ha ön most rendelne 250 darab Acer laptopot, és utána rendelnénk a Digitális Kormányzati Ügynökséggel, nem lehetetlen, hogy ön olcsóbban szerezné meg. És akkor itt adva van a kérdés, hogy de hogy? Hát a DKÜ az arra van, hogy olcsóbban szerezze be az iskolának, meg az egyháznak, meg a közbeszerzési hatóságnak.
Tiszta versenyt csinálnának mindenhol? Tiszta európai verseny? Győzzön a jobbik, meg az erősebbik?
Ez most a közpénzt illeti, mert egyébként a Gazpol az inkább balosabb, Ami a közpénzek elköltését illeti, igen, ott semmi más nem tudna segíteni, mint a tiszta piaci helyzet, az árelemzés, központi automatikus árelemzés és a törvényi környezet átúrása.
Semmi előny a hazai vállalkozásoknak, akármekkorák is?
De bocsánat, tehát most nyilvánvalóan a leginkább hazai vállalkozások tudnak ezen indulni, főleg most, hogyha keretközbeszerzést nézt, feldaraboljuk, akkor nyilvánvalóan egy délalföldi kórházba délalföldi vállalkozók lesznek érdekeltek, nem egyből a szerbiaiak. Tehát, hogy azért nyilván a protekcionizmus, az borítékolja az, hogy országon belül vagyunk, van egy ÁFA, van egy közösen elfogadott gazdasági versenyhivatal. Tehát mondom, itt a szabad verseny nagyon-nagyon fontos lenne a közpénz elköltésnél, mert azt látjuk, akár a hegyvidéki példából, hogy a lopásgátlással 8-900 millió forintot az első évben meg lehet spórolni önkormányzati szinten. Ez egy 25 milliárdos költségvetésnél azt jelenti, hogy ha felszorzom, ez 3,5-4%.
Mit jelent az, hogy valósabb gazdaságpolitika, ha jól értem a kifejezést?
Hát igen, mi itt sem mindig leszek népszerű, mi egyrészt szeretnénk az üresen álló lakásokat megadóztatni, ugye itt külföldi példákat nézünk, van kanadai, de ott például ugye a külföldi befektetők távoltartása is a cél, aztán néztünk svájci modellt, ahol be kell jelentkezni a lakásba, néztünk német modellt, ahol ugye egyenbérleti szerződések vannak, ez ugye védeni a bérlőt és a bérbeadót is, mert most arra megyünk rá, ugye az albérlet keresés bizalmi játék. Találtam egy albérletet, 250 érve megfirdetve, és a főbérlő azt mondja nekem, hogy figyú, legyen 100, arról adok számlát, és akkor legyen még egy 100 a zsebbe. Most ez az, ami senkit nem véd, mert elmennek egy perre, és senki nincs megvédve. A lakó, ha akar, ott marad egy fél évre, a bérlő meg ott rakja ki, amikor akarja, mert nem volt szerződés. És az üresen álló lakások megadóztatása, ez ugye erről szól, és nyilvánvalóan ez nem arról a polgárosodott középrétegről szól, akinek esetleg van egy, max. Két lakása, hanem az elitről, akinek jobban megéri egy-egy lakást akár szabadon tartani. Most, amikor tényleg kialakult nálunk egy tök érdekes lakhatási válság, mert nagyon magas a saját tulajdonú lakások aránya Magyarországon, az egyik legmagasabb Európában, közben a bérlő-bérbeadói piac az egyszerűen reménytelen.
Te gondolkoznak olyan részletekkel, hogy hogyan tennének különbséget a polgárosodottabb, meg az ebből élő, ezt nagyban űző történetekről?
Csak Gógyival is ha végig gondoljuk, akkor, hogyha van két lakásom, egyik a feleségem nevém, a másik az enyém, a harmadik a gyerekemén, és akkor ez egy, én azt mondom, hogy ez lehet egy magasabban polgárosodott család, mint én, de még pont nem szívják meg ezt az adót.
Édesapám is, édesanyám is, hála Istennek, még jó erőben van, még két lakásunk van, mert miért ne lehetne nekik is? Akkor az már négy a családon belül.
Hát akkor legyen kiadva a negyedik.
Ezt mondanák? Ez
van. Így van, de, és mondom, itt fontos, mert most megint valaki eddig fogja majd kivágni az interjút,
hogy nagy azt fogják mondani, hogy adóztatni akarnak, nyakló nélkül.
Nem akarunk nyakló nélkül adóztatni, mert biztosítanák mellé azt, hogy a törvényi környezet biztosítja, hogy egyen szerződéssel lehet csak beköltözni és kiköltözni. Ez egyrészt valamennyit nyomna lefele az albérleti piacon is árban, másrészt még egyszer védve lenne a bérbeadó és a bérlő is, mert a legtöbb konfliktus helyzetet a rendezetlen és félfekete, tehát szürkén kiadott lakások okozzák.
Azt is fogják mondani, hogy
tisztán látni ezen a piacon.
Azt is fogják mondani, hogy etatista a magyar kétfarkú kutya párt, mert blankett a szerződéseket akar, hát a népre kényszeríteni, ahelyett, hogy rábízná. A
hát mert van népre, egy borzasztó hogy helyzet, ahol ugye egyrészt simán, hogyha a főbérlő úgy látja, akkor két hónapon belül kilakoltat, vagy akár egy hónapon belül rendkívül felmondásra, mert megtalál egy karcolást a falon, valójában csak talált egy vevőt. Másrésztről, meg ugye a mi hazánk szerintem szörnyű embertelen módon, de amire a bűnvadászok szokott reagálni, ez a helyzet is megvan, hogy egyszerűen nem költözik ki. És a birtokvédelem az meg tényleg egy pontig védi, hogyha nincs szerződés, akkor is. Tehát ezt a helyzetet lehetne rendezni, lehetne méltósággal kezelni, meg lehetne előzni vele kilakoltatásokat, mert tovább ma éppen egy ilyen akciót hajtottunk végre. Egy kampány kilakoltatás megelőzést csináltunk, ezt sajnos kampánypénzből nem lehet csak úgy beutalni az MVM-nek, úgyhogy mi képviselők dobtunk össze 1,5 millió forintot, és ezt fizettük be három olyan személynek, akik kilakoltatás előtt voltak. A kilakoltatás az egyik legrosszabb és legembertelenebb dolog ma Magyarországon, mert hogyha egy picit megnézzük szakmai szempontból, a szociális háló arra van, hogy megfogja azt, aki szerencsétlen, aki aki tragédiaért, aki esetleg rosszabb képességű, és nem segít neki senki. Tehát erre lenne a háló. Fogja föl, és ezt a hálót próbáljuk meg életszínvonalon feljebb tolni. Ha azt mondjuk, hogy ezen a hálón bizony vannak lukak, ahol tovább lehet zuhanni, azzal nem leszünk beljebb. Érveltek így egyébként DK-s képviselők is Útveszten, mikor kilakoltatásokat előztünk meg a város mindenkiével összhangban, hogy na de hát hányan várnak lakásra? Csak az a baj, ha egy bemegy, egy kimegy, nem vagyok előré.
A lakhatási válság kezelésén túl máshol beavatkoznának, ha módjuk volna rá a szerződéses viszonyainkba?
Igen, mi szeretnénk a progresszív adózást visszahozni. Itt az arányokat, azt egyelőre a saját vitaanyagunkban volt benne, ez még a kommunikációs anyagban nincs ott, de hogy ezt a népnek is rendelkezésre bocsátsam, ugye mi három álfasávot határoztunk meg, ez a nulla, az öt, bocsánat, négyet, a nulla, az öt, a 12 és a 24. Százalékos áfa nyilván a 24, ez a leg, nem tudom, károsabb.
Élvezeti cikkek, alkohol, ilyesmi.
Így van, így van, így van. A különadókat alapvetően megszüntetnénk. Tehát, hogy ennek nem sok értelme van, hogy látjuk, hogy tátong egy luk a gazdaságon, és akkor minden évben behozunk 4-5 különadót, ami miatt ugye az adórendszer is borul, könyvelőknek se egyszerű, meg átláthatatlan is, hogy miből mennyi pénz jön be. És akkor még, hogy a poént a végén mondjam, ugye ezeknek a különadóknak a nagy része a végén a fogyasztón csattan az áfával együtt. Tehát a fogyasztási adókat visszavennénk, viszont az SZL-nál ott ugye legalább három sávot vezetnénk be, ezen a 0%-os maradna a 15%-os 24 millió forint bruttó éves jövedelmig, 24 millió forint fölött pedig 30%-os lenne ez az SZIA. Gondolkoztunk még egyen, ez a 70-80 millió forint feletti 50-40, illetve 50%-os SZIA, de ez inkább még csak egy vitaanyag. Jó lenne erről majd egyszer parlamentbe is, vagy bizottságokon vitatkozni, ahol is ebből történhetne is valami. Nem jó állapot az, hogy folyamatosan adócsökkentésekről és különadókról így egyensúlyozunk. Közben az ország, nem tudom, 7%-a már nem fizet adót, miközben jobban járna esetleg transfert kapna rászorultság alapon. Ez a másik, amit be akarok hozni, de rászorultsági alap, ez kell. Enélkül üntjük bele a pénzt olyan családokba, akik nem feltétlenül szorulnak rá, viszont olyan családok, akik rászorulnának, vagy kiszorulnak a kedvezményekből, vagy nem segít nekik arányaiban annyit.
Öntenék egy kis olajat még most akkor a tűzre. Három gyerekes anyák személyi jövedelemadó mentessége, családi adókedvezmények
igen,
rendszere.
Ezeket én más, hogy fognánk. Meg a családi adókedvezmények rendszerében szerintem vannak megtartható elemek, és vannak olyan elemek, amiket át kellene gondolni. Ugye egy-két gyerek után szerintem 10, illetve 40 ezer forint még mindig az adókedvezmény. Én szerintem akár ezt emelni is lehet, és át lehetne forrogatni transferbe, tehát rászorultsági alapra, és ezzel együtt növelni. Ugye ahogy rászorultsági alaphoz kötjük, valamennyire azért kopik, viszont meg lehetne emelni magát a mértéket, mert azért egy gyerek után, és szerintem ez a 10 ezer, mert a mai napig így van, 10 ezer forint havi adó visszatérítés, hát az nem a világ. És igen, itt ugye szóba jön egyből, hogy akkor családpolitikát csináljunk, vagy szaporodáspolitikát, mert kettő az nem ugyanaz, az elmúlt 16 évet végignézi. Úgyhogy mindennel összefügg valamennyire, igen, a progresszív adózásban, illetve az üresálló lakások megadóztatásában ebben azért egységesebben.
Hány mandátummal lennének elégedett a következő országgyűlésben? Nyilván reális, mi az optimista?
Hát az optimista nyilván ez a 6-7, ami szerintem 5%-kal kevés töredék szavazattal, hiszen ugye sok jelöltünk pont a kormányváltás érdekében nem kéri az egyéni szavazatokat, így teszek én is. Én tök szívesen ajánlom dr. Jakab Zsuzsannát, a Tisza újpesti jelöltjét, mert egy tök jó jelölt, és nekem amúgy sincs esélyem nyerni, viszont az egyéni körzetek nagyon fontosak lesznek a kormányváltás szempontjából. Cserébe azért kérem, hogy mindenki listán ránk szavazzon, aki Újpesten elégedett a munkánkkal. Visszatérve a lényegre, hány szav, igen. Tehát kevés töredék szavazat miatt simán lehet, hogy ez akár csak 3-4 képviselő, aki 5% esetében bejut, de ez is azt jelenti, hogy tudunk önálló frakciót alapítani, úgyhogy én már ennek tökre örülnék, és akkor kimaxoltuk a szavazatokat is, mert egyénibe jó helyre mentek, meg listán is jó helyre mentek.
Bíznak abban, hogy a szavazók tudják követni a szavazat megosztás technikáját, ezzel korábbi választásokon mások is próbálkoztak, elég döcögősen.
Szerintem bízni kell benne, meg mondom, tehát ez nagyon fontos, hogy azért erre a választási félautokráciára nem lehet versengő demokráciaként tekinteni. Szerintem az, hogy mondjuk erre más kis pártok, a DK vagy a Mi Hazánk tekintjük, a 106 körzet, 106 jelölt, mindenhol szavazzanak ránk egyebek, ez picit egy elhazudása annak, hogy ez egy versengő demokrácia. A Fidesz nyilván ezzel vág föl, ez aztán minden világok legdemokratikusabb világa. A Tisza meg ugye egy alapvetően jóléti program és jóléti ígéretekkel indul, nem azzal, hogy az alkotmányt hogy toldoznák, foldoznák egyebek. Ugye 2018-ban a közös ország mozgalom az még arról szólt, hogy nyerjünk együtt egy nagyot, írjuk át az alkotmányt, választási rendszer egyebek, aztán csináljuk egy új választást. Ugye most ez nincs, tehát ilyen garanciáink nincsenek. Azt látom, hogy a külvilág egy versengő demokráciában érzi magát, miközben állandóan azzal érvel, hogy diktatúra van. Én örülök, hogy az MKKP tudja ezt a külön utas logikát követni, hogy beszél is szavazatmegosztásról, de közben a listás szavazatokról is. Én azt gondolom, hogy tényleg ekkora Tisza előnynél azok, akik tartanak a két párti vagy három párti parlamenttől, vagy kételkednek abba, hogy mennyiben lesz rendszerváltás a Fidesz-Tisza Mi Hazánk parlament, azok tényleg a legjobban azt teszik, a listás voksukat ránk adják, főleg ha mi vagyunk nekik a legszimpatikusabbak, ilyen emberből meg tényleg van 7-8%, úgyhogy kérlek szépen.
Ha azt mondják, ön azt mondja, hogy a saját egyéni választókerületi szavazata inkább a jó Tiszás jelöltre menjen, ebből következik az, hogyha bekerülnek listán a parlamentbe, lesz MKKP frakció, akkor a Tisza önökkel számolhat, mint együttműködő partnerrel?
Miért ne számolhatna együttműködő partnerként? Ugye a koalíciót azt én nem tudom, az taggyűlés. Taggyűlés. Együttműködése persze. Hát mondom, tehát azért ezt látni kell, hogy az, hogy jogi úton megtámadták a jelöltjeinket, az egy teljesen váratlan fordulat volt. Ugye 6-8 helyen támadott a Tisza, a 30 helyes Tekler Otto, ez egy nagyon szokatlan és nagyon barátságtalan dolog. Teszem hozzá, hogy mi vagyunk a legjobban ellenőrzött párt 2026-ban. Most, ha jól tudom, még két rendőrségi feljelentés is volt, íveket is foglaltak le, úgyhogy minket aztán most nagyon átnéznek. Ezzel együtt ez egy olyan lépés, ahol a NER jogi eszközeit felhasználja a legnagyobb ellenzéki párt, egy kisebb ellenzéki párt ellen.
És ennek ellenére ön ajánlja a jó Tiszás jelöltet?
Nem. Az eredeti terv az volt, hogy simán bemondjuk a vége felé, hogy akkor egyéni Tisza, listán kutyapárt, ez sajnos ezt szétverte. Tehát mi ilyet a Tisza ellen soha hasonlót sem. Az, hogy néha mondunk róla kritikát, meg jót is mondunk róla, az teljesen más hozzáállás, mint egy jogi úton megpróbálom ellehetetleníteni, ugye később lettek nyilvántartásba véve jelöltjeink, és már legalább 20 millió forintnyi közcélú pályázónk visszalépett a pályázaton, mert ugye később kaptuk meg a kampánypénzt, amit mi egyedül pályáztatunk meg a köznép között, és a civil szervezetek között. Ugye ez is csúszott, és egy csomó projekt nem lesz meg.
Jó, de
szóval ez egy barátságtalan döntés.
Fülemet, viszont hogy azt mondja, hogy ajánlja a Tiszás
egyéni. Igen, mert úgy döntöttünk, hogy az egyéni képviselőknek lesz a hatásköre, és én egyéni képviselő vagyok Újpesten, és én Újpesten megismerve a helyi csapatot, akik egyébként nagyon szimpatizálnak velünk, nem sok kutyapártos ment át Tiszásnak, viszont azok a helyiek, akik ott vannak, ők abszolút szeretnek minket. Még látják, hogy a Bauer Bélával, amit ketten csinálunk az önkormányzatban, azt más párt nem csinálja Újpesten. Tehát én azt gondolom, hogy őket én nyugodt szívvel tudom ajánlani, és nekik is tudom nyugodt szívvel ajánlani egy listán, viszont azokra szavazzanak, akikről már tudják, hogy mit csinálnak akár önkormányzati szinten.
De ilyen visszalépéses technikákra nem kell az MKKP-től számítani a választásokig, ebbe egész biztos, tehát egyéni képviselőjelölt se.
30 helyen kevesebben helyen indultunk, én szerintem nagyon sok gesztust tettünk a Tisza felé, ma is éppen egyet akkor most itt teszek, meg majd a HVG interjúban is le lesz írva, egy ilyen dr. Jakab Zsuzsannát ajánlom, meg nekem nőttök oké, és másra egyelőre nem. Tehát azért ezt látni kell, hogyha az ember képviselőjelöltjeit a jogi úton próbálják meg leszedni, akkor számíthat más támadásokra is. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen, de 13 nap van hátra. Nagy a csend, nagyon sokat beszélünk az egyéni képviselőjelöltjeinkkel, én nagyon büszke vagyok rájuk, mert azért ezt így végigcsinálni, úgyhogy ők biztos nem puhára esnek, az nagyon nagy dolog. Úgyhogy én többet nem fogok tőlük kérni, nincs rá jogom, az ő döntésük az, hogy kérik el szavazatot, vagy nem.
Egy viccpárt, amely most már protestpárt is, az veszít, vagy nyer, hogyha muszáj elkezdenie komolyan politizálni, beül a képviselő testületbe, és döntenie kell nap mint nap pénzről. Hát ez jót tesz neki, vagy rosszat?
De ezt meghaladta szerintem az idő, tehát ez 2019-ben volt kérdés. Gergőek akkor kerültek először testületbe. Azóta ez a párt a cselekvő és aktív állampolgáron, a cselekvő párti léten túl tudott lépni, a viccpárti meg már azelőtt túl tudott lépni, és mindig tudott bővülni. Hogy maradjon benne humor, ami nem mindig tetszik mindenkinek, már az ilyen. Hogy maradjon benne cselekvés, ez ugye a padfelújítás, illetve az alsó szinten, ahol közhasznúan elkezdünk együtt dolgozni mozgalmi szinten, mint mondjuk én Újpesten 2020 körül, vagy a pécsiek 2016-ban Pécsen, tehát hogy ez megmaradt ez a mozgalmi része a pártnak, és erre ráépült egy komoly önkormányzati munka, amit egyrészt a Gergő, a Szuzi és a Juhász Veronika elnök helyettesünk vitt az arcával, nevével 5 évig. Ezután ugye lett 40 önkormányzati képviselünk, immár ugye vidéken is, Nyíregyházan, Szegeden, vagy éppen Vöröstón és Szárligeten a Sipostomi. Szóval összességében tényleg azt tudom mondani, hogy ez a párt eddig tudott organikusan növekedni és bővülni, mindig tudta jó utat választani, és mindig tudott úgy mozogni ebben a szörnyű rendszerben, hogy megtartotta az értékeit, megtartotta a feltartott újat a rendszernek, és eközben viszont organikusan tudott többet nyújtani, okosabb lenni és tapasztalatot gyűjteni. Ennek lenne most a polgármesterség után a következő fejezet, ez a parlamenti frakció.
Mi az MKKP mai identitása? A feltartott új, a részvételiség, az utcán való közreműködés, a dolgok jobbítására, a pad, a négyszínfestés. Tehát mi most az identitás? Szerintem... Azt mondom, hogy ez kéne, hogy önök szerint nekem eszembe jusson az MKKP-ről.
Nem ez a cselekvő és kritikusan gondolkodó állampolgárok közössége. Ez most a kutyapárt, akik magukkal is kritikusak, mert a mindenkivel kritikus azt jelenti, hogy magammal is kritikus vagyok, és egyébként minden más az kiegészítő elem, az, hogy nekünk a tevékenység az piramisszerűen van felépítve, hogy először mindenki úgy kezdődik, hogy az utcán rakjon rendbe valamit civilként, lokálpatriótaként, utána elfogynak az eszközei, akkor legyen önkormányzati képviselő, és ha már ő egy jó önkormányzati képviselő, akkor legyen polgármester, ha meg már polgármester, és elfogytak az eszközei, akkor legyen parlamenti frakciója. Ez egy lassú építkezés, ami mindig hullámzik, mert egyszerűen ilyen a politika.
Az elnök miért nem vesz részt az országos kampány tolásában?
Mert polgármester. Hát ez ennyi. Ő egy polgármester, részt vesz. Hát rengeteget beszélünk a Gergő. Persze, de hát ez most az én küldetésem, a 12. kerület meg az ő küldetése. Nekem az a feladatom, hogy a közösséget, az identitást, a céljainkat, a politikánkat, meg azt az innovációt, amit szerintem jelentünk a magyar közéletbe, az bevigyem a parlamentbe ezzel a 4 emberrel a hátamon.
Mekkora nyomás volt a kétfarkú kutyapárton, hogy lépjenek vissza, menjenek le a tábláról? Emlékszem, az előző választásokon az elnökkel beszélgettem itt, ez talán még a Covid idején volt, úgyhogy videón keresztül, aki elmesélte.
Szóval többen már
nem. Hát mindegy.
Mindegy, valahogy
mindegy, videón keresztül. Nehéz volt megszervezni, és azt mondta, hogy az egyeztetések, az ellenzéki egyeztetések 90%-a arról szólt, hogy a kétfarkú kutyapárt hol ne induljon el. Most milyenek voltak az egyeztetések?
Nem
voltak
egyeztetések. Semmi között.
Hát üzengetés van? Feljelentések vannak? Megakadályozása a jelölt állításnak?
Nyilván az ember, mikor lát valami jót vagy rosszat, mondok egy példát, amikor a tízes adatbázist rárakták térképre. Névvel, arccal, profilképpen, mindennel. Természetesen ott már mi, pedig mi nem vagyunk egy ilyen felszólalás írók, meg kiállás, de akkor én is írtam, hogy azért állj. Van a dolgoknak egy vége. A lónak is van vége, szóval mindennek van vége, és természetesen ott a másik véglet is, mikor mondjuk Magyar Péter ugyanúgy gyerekeket használ fel kampányon, mint Orbán Viktor, ott is lehet egy másik típusú állja, ahol mondjuk nem a Tiszát védjük meg, hanem azt mondjuk, hogy basszus, vannak határok, vagy amikor betámadják a jelöltjeinket. Tehát ilyenek vannak, én ezt nem tekintem feltétlenül üzengetésnek, ezek válasz és viszont válasz. Üzengetésnek nem érzem. Tehát hál' Istennek elkerültük azt, hogy Magyar Péter úgy zengessen a többi pártnak, mint a 22-ben, hogy ki hol lépjen vissza, hogy Ázberin 2-ben visszalép a DK, akkor a Jobbik elindulhat Törökszentmiklóson, de cserébe a Momentum szedje le az Zala 3-as jelöltjét. Ilyenek szerencsére nincsenek. Én bízom abban, hogy a Tisza Központ meg a Péter látja azt, hogy alapvetően jót akarunk, és most már az utolsó 2 hétben tényleg nem azzal fognak foglalkozni, hogy össze akarjanak minket fideszezni, mert nem sikerült, mert túl távol vagyunk a Fidesztől.
A jó akarat fogja eldönteni a jó, a belátás vagy a matek fogja eldönteni, hogyha az ő választási szakértőik úgy számolják ki, hogyha több kis párt elindul, akkor annak a végén az nekik nem jó.
Nem matek, ezt a végtelenségig tudom tagadni, hogy nem matek, ezek benyomások, választók, emberek, akik éreznek valamit. vagy azt érzik, hogy igen, jó, hogy van egy párt, ami valamiért dolgozik, és nem valami ellen, vagy azt érzik, hogy már annyira gyűlölik a Magyar Pétert, vagy az Orbán Viktort, hogy csak az ellene leadott X az elfogadható ajánlat, és a egyébként az, hogy egyébként oszd meg a mandátum, oszd meg a szavazatot, mert rohadtul nem, biztos, nem tudjuk, hogy ez most egy rendszer frissítés lesz, vagy egy rendszerváltás, és a rendszerváltás az lehet, hogy a szabadságjogokat, az új adópolitikát, meg ezeket a hülyeségeket nem lehet nélkülözni. Ezt nem tudom, ez ki fog dörülni a következő 10 napban. Én bizakodó vagyok, tényleg nagyon vezet a Tisza, tényleg nagyon szeretnénk, hogy ez a kormány le legyen végre váltva, viszont tényleg garanciák nélkül szerintem nem lehet hátralépni.
Milyen a kutyapárt országos szervezettsége? Itt Budapesten mindenhol lehet látni, de van országos szervezet?
Hát megyeszéke, ugye szerintem 20, ugye én sok ideje vagyok itt, 23-ban szerintem sok zicsert kihagytunk, ott a megyeszéket meg lehetett volna jobban erősíteni, illetve a nagyvárosi helyeket is. Szerintem sok munkát nem jól végeztünk el, nagyon sok figyelmet fontoltunk arra, hogy minden akció mindig legyen jó, de közben keveset HR-eztünk, keveset toboroztunk. Ugye nem pártként működtünk, hanem tényleg ez a mozgalmi jelleg hatotta ezt át. Ezt azt gondolom, hogy 24 óta amúgy jól tudjuk ötvözni, és meg is van az eredménye. Azért csak van 15 ezer ember a passzivista adatbázisban, ebből ugye utcán volt csak az aláírásgyűjtéskor legalább 1500-2000, és egyébként akciókban részt vett az elmúlt években több mint 6000. Úgyhogy ezek fontos eredmények, amik szerintem segítik a párt, de mi volt a kérdés?
Az, hogy mekkora az országos szervezettség. Én emlékszem, elvileg ez egy szegedi kezdeményezés igen, volt. Hát igen, onnan igen, indult. Ott
nagyon sok helyen egyébként személyközpontú maradt a csapat, és mondjuk valaki ez élő példa elköltözött Debrecenből Szegedre, akkor Debrecenbe egyszerűen újra kellett toborozni a csapatot. Igen, igen, igen. Hát még vannak, tehát hogy amikor azt mondom, hogy fontos, hogy legyen olyan párt a parlamentben, ami már túl van egy-két krízisen, ugye 24-ben emlékszik mindenki, majdnem sikerült feloszlatni a pártot. 2020-ban is volt, 21-ben is volt, akkor más ügyekből, tehát hogy krízisek mindig vannak, és szerintem az egy fontos tapasztalat, hogy az ember szervezetileg, meg politikailag ezeket hogy heveri ki, meg leginkább emberileg. Hogy fejleszti a szervezetet, hogy HR-ezik, hogy tudja a nálunk is volt egy csomószor olyan, hogy egyszerűen annyira mérgező lett a helyzet, hogy muszáj volt velemet valamit kezdeni, vagy mediátorral, vagy személycserével. Szóval ezek fontos tapasztalatok, ami szerintem kell a parlamentben, és nem csak az a típusú, ami a fideszes, hogy vagy megszoksz, vagy megszoksz.
De ha most ezen az országgyűlési választáson sikert aratna, lesz parlamenti frakciójuk, igen, akkor az örök élet a Tisza pártnak? Ha meg nem lesz,
értem.
Hát akkor marad? Tehát kell ez a siker? Vagy ha nem lesz parlamenti frakciójuk, akkor maradnak önkormányzati szinten, és hát megint nem jutnak be a parlamentbe, ami azért egy politikai pártnál a hanyatlása jele szokott jönni. Hogyha sokszor próbálja, és nem sikerül.
Ez a párt sok szempontból más, hogy működik. Más? Én mondom, tényleg bizakodó vagyok, mert egyszerűen az a megfelelési kényszer, ami rajtunk volt, az talán most már leesett. Tényleg nagyon vezet a Tisza, tényleg nem tudom a Fidesznél mi történik, nem vagyok politikai elemző, de nagyon rosszul néz ki, ami itt történt mondjuk Győrben. Az, hogy itt oroszok járkálnak ki be az országba, most már nem csak néha a szoftverekbe, hanem az országba, az, hogy itt egy független újságíró, aki oknyomozást végez, ezért beszél szolgálatokkal, ezért ő kémként van előállítva, ott van a Szabó Bence esete is. Tehát tényleg omladozik ez az egész, viszont tényleg fontos lenne azt látni, hogy 2010-ben se jártunk jól azzal, hogy átlendültünk egyikből a másikba. És attól, hogy a társadalom megbillen, attól még az értékeket, amiket mi képviselünk, szerintem vinni kell tovább a következő parlamentbe. De ez is felmerült, ha nem jutunk be, tehát hogy nem jön össze az 500-ek, akkor természetesen én például nem folytatom az országos politizálást a következőkben, és pártigazgatóként sem veszek fel fizetést, ez is sokszor megjelenik, ez a megélhetési nem. Tehát mi a pártámogatásunk közjóra költjük pályázatokra, civil szervezetek megsegítésére, akár a Gödért Egyesületet, de mást is ide lehet hozni, amiből ugye az előző botrány volt, ott a vizsgálatokat mi végeztettük, meg mi segítettünk műszert szerezni még 22-be, most 26-ban is van együttműködés. Szerintem kell, hogy maradjon olyan párt, aki nem a közhatalom és a pénz motivál, és nem ez fűzi fel a rendszerbe, hanem valami egészen más.
Milyen tapasztalatokat szűrtek le az önkormányzati politizálásból? Nézve a honlapjukat, hát általában nem egy hurra optimista megnyilvánulásokról hát számolnak be.
Kemény. Kemény. Hát rengeteg helyen ugye fideszes polgármester van, mondjuk Bicskén, az egy nagyon kemény helyzet, és sokszor reménytelen. Nagyon sok helyen ellenzéki polgármester van, mondjuk Szegeden, Új-Budán, Zuglóban, Óbudán, Újpesten, az is egy másik helyzet. Ugye ez egyébként könnyen előállhat nagyban a parlamentben is. Erre is mondom, hogy az is egy fontos tapasztalat lehet, hogy mi már dolgoztunk együtt olyan ellenzéki vezetési önkormányzatokkal, ahol nagyban hasonlított a Fideszhez a működés.
Botka Lászlóval se könnyű Szegeden együtt dolgozni?
Hát, hát a családdal is mit csináltam múltkor, ugye ez a, amikor ezt a szeretett volna rászorultsági alapot passzintani, azt hiszem egy kedvezménykártyát a helyi rászorulóknak a család, aztán már sárga csillagozott a Botka, meg indult ellen egy lejárató kampány, de Újpesten ugyanez, amikor éppen kikértük magunknak, hogy miért olyan padokat telepítenek Újpestre, ami középen vannak elválasztva, ugye ez azért, hogy ne feküdhessen oda egy hajléktalan ember. De hát kérdezem én, hogy most a hajléktalanság szociális probléma, ezt értem, közbiztonsági probléma, az is, mert hogy sokszor vannak konfliktusok. De hogy várostervezést, úgy tervezzük a várost, hogy van egy probléma, amit sose tudunk megoldani, olyan nincsen. Ezért én kaptam a lejárató cikkeket, ugyanígy. Úgyhogy igen, szerintem fontos az, és ez egy, szerintem most már egyre több tapasztalatunk van abban a szerepben, mikor ellenzék vezeti a várost, Újpesten, ugye a stadion kapcsán is rengeteg kritikánk volt, amit más nem mert megfogalmazni politikai haszonszerzés miatt. Ugyanígy azt gondolom, hogy egy Tisza kormánynál is rengeteg olyan ügy van, ügy lesz, ami el fog kallódni egész egyszerűen akkor, ha csak populista pártok vannak a parlamentben, mert a kis ügyeket, autista gyerekek, fedél nélküliek, egyszülős családok, ezek nem 50% plusz egyes ügyek, és ezeket vinni kell valakinek.
Ha kiállnak a kis ügyek mellett, nem tartanak attól, hogy az örök életre bezárjon őket a kispárti pozícióba?
Szerintem nem mérlegelni kell, hogy az elején elmondtam, nem mérni kell, meg megígérni, mert annak úgyis az a vége, hogy bűnbakot keresek.
Jó, de egy pártnak nem az a célja, hogy végül nagy párt legyen, és a végén kormányozzon. Hát ezt szokták mondani, hogy minden ellenzéki pártnak az értelme az hogy a végén kormányra kerüljön.
Tehát ez lehet, hogy 10 év múlva az lesz a következő lépcső. De most, mikor ugye a mozgalmi szintet, a civil lokálpatrióta szintet, azt az önkormányzati képviselő, végül a polgármester szintet meghaladtuk, most szerintem tudni kell egyelőre látni, és nem túl nagyot akarni. A legfontosabb most az, hogy elvigyük azoknak az embereknek a szavát a parlamentbe, akiket senki se hall, és akinek senki nem veszi fel a telefon, mikor már bejutott a parlamentbe, legyen ez mondjuk egy vízkoalíció, legyen ez mondjuk egy K-monitor, vagy bármelyik akár civil szervezet, vagy akár elesett ember.
Beviszik a parlamentbe mondjuk a K-monitort, hogyha neki áll kapargatni mondjuk egy következő hasamra ütök egy Tisza kormány ügyeit, akkor önök neki fognak állni, és azt mondják, hogy hát meg kéne kapargatni egy Tisza kormány ügyeit.
Ez szerintem nem így működik, tehát párt nem ad utasítást civil szervezetek, párt a civil szervezet érdekeit érvényesítheti úgy, hogy legyen hozzáférése a civil szervezetnek, ne legyenek 40 évre titkosítva az energiabiztonsági, energiaellátással kapcsolatos szerződések, egyebek. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy mondom, tehát hogy ezeket az ügyeket ne felejtsük el. Azoknak a szülőknek az ügyét se felejtsük el, akik 80 évesen, a 60 éves autisztikus, Down-szindrómás, halmozottan fogyatékos gyerkőcüket nevelik, aki 60 éves. Kilátást az életük, leéltek egy borzasztó életet, és most a napokat számolgatják, hogy mikor fogják itt hagyni a gyereket egy olyan rendszerre, amiben nem lehet megbízni. Ezeket az ügyeket mi nem felejthetjük el, viszont a populista pártok sajnos a prioritási sorrend miatt el fogják felejteni, mert nekik választást kell nyerni. Nekünk meg ügyeket kell nyernünk.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt országgyűlési választási listavezetője, pártigazgató volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.